katolikus. Kedves hallgatóim, a katolikus gondolkodás realista fenomenológia néven nevezett irányzatának volt jelentős képviselője a német laikus bölcselő, esztét a művészet elméleti író és publicista Dietrich von Hildebrand. Hildebrand evangélikus szülők gyermekeként 1889-ben Firenzében született. Apja az ismert szobrász Adolf von Hildebrand volt, a családban vallástalan légkör uralkodott, ám az ifjú Dietrich kezdettől vonzódott a hit esztétikai élményként megélt világához. Gimnazistaként került haza Németországba, Münchenben érettségizett, a helyi egyetemen kezdte filozófiai tanulmányait. Kezdetben Theodor Ritz növendéke volt, 1909-től azonban Göttingenben Edmund Husserl tanítványa lett, nála doktorált, és egy életre elkötelezte magát a fenomenológiai módszer alkalmazása mellett. 1912-ben megnősült, két évvel később feleségével együtt katolizált, élete egész hátra lévő ideje alatt katolikus szellemben írta jelentős filozófiai, etikai, esztétikai munkáit. 1914-től a háború alatt egészségügyi szolgálatot teljesített, a weimari korszak elejétől pedig München Egyetemén volt magántanár. Mint a nemzeti szocialista eszmék Ádáz ellenfele 1933-ban fekete listára került, 38-ig Ausztriában, Bécsben élt, lapszerkesztőként a nemzeti szocializmust elutasító, a keresztény értékrendet a Dollfuss és Schuschnigg kancellárok által képviselt, a keresztény értékek alapján álló korporatív társadalmi modell mellett állt ki. Az Anschluss után azonban, miközben írásait a birodalomban betiltották, Csehország, Magyarország, Olaszország érintésével Svájcba menekült, 1940-ben pedig az Egyesült Államokba emigrált, ahol 1960-as nyugdíjba vonulásáig a Fordham Egyetemen volt professzor. Mint a katolikus szellemi élet ismert és elismert alakja, barátja és tanácsadója volt 12. Pius pápának, de gondolkodói teljesítményét később II. János Pál pápa is nagyra tartotta csak úgy, mint utóda, 16. Benedek, akivel Münchenben ismerkedett meg, az időről időre Európába látogató, ekkor már a konzervatív katolicizmus meghatározó alakjának számító Hildebrand. A tanítástól való visszavonulása után is aktív maradt, sorra jelentek meg könyvei, egészen 1976-ban New Rochelle-ben, New York államban bekövetkezett haláláig. Filozófiai, etikai és esztétikai életműve egészét tekintve Hildebrand a skolasztikus hagyomány és a modern personális és fenomenológiai szemlélet ötvözésére törekedett. Első munkáiban 1916-os az erkölcsös cselekvés és 24-es az erkölcsösség mint etikai értéktudat című művekben a keresztény morál és lelkiismeret témáit tárgyalta. Az 1930-as évektől visszatérő témája volt a liturgiának, mint a keresztény hit gyakorlatának és megélésének elemzése. Már Amerikában adott közre kommentárt 12. Pius pápa körleveleihez, 1952-ben Keresztény Etika című összefoglaló munkával lépett a nyilvánosság elő. Szisztematikus írásaiban Aquinói Tamás rendszerét tekintette kiinduló pontjának, de etikai és esztétikai írásaiban is a középkor hagyományához és a modern keresztény konzervativizmus klasszikus értékeihez igazodott. Határozottan elvetette a neotomizmus modernizációs kísérleteit és a nem ebben a szellemben fogant katolikus rendszereket. Ugyanakkor a personalizmus szellemében írta meg a Szerelem lényege című munkáját, amely II. János Pál pápa szexuáletikai gondolatainak egyik forrásául szolgált. Sokoldalú gondolkodóként értekezett Asszisi Szent Ferenc spiritualitásáról, kidolgozott egy rendszeres katolikus esztétikát, külön könyvben elemezte a 18. és 19. századi német zeneszerzők esztétikai és lelki üzenetét. 1973-ban készült el Mi a filozófia címet viselő értekezése, de alkotott saját metafizikai szintézist is, 6. Pál pápa Humánae Vitae körlevelét pedig önálló műven ismertette az amerikai közönséggel. Az 50-es évek derekától igen határozottan szembefordult a katolikus teológia és bölcselet pluralizálására és modernizációjára irányuló kísérletekkel, és igen erős kritikával ítélte meg a II. Vatikáni zsinat reform folyamatait, különösen a liturgia területén elhatározott alapvető változásokat, amelyekben az egyház önfeladására ismert. Több munkájában támadta Jacques Maritainhez hasonlóan Pierre Teilhard de Chardin kozmikus evolucionizmusát, amelyet szellemi tévútnak, a szerzőt nagy mesemondónak ítélte. Komoly feltűnést keltett a zsinat utáni szellemi zűrzavar idején kiadott Maritain késői írásával a Garonne-i paraszttal párhuzamba állítható Beszédes című 1967-es műve a trójai falu istenvárosában, amelyben a teológiai élet radikálisait támadta, és a zsinati reformok zömét a világ előtt való leborulásnak, a belső ellenség aknamunkájának ítélte. Ugyanez a szemlélet határozta meg 1973-as a Lepusztult Szőlőhegy című könyvét, amelyben a II. Vatikáni zsinat okozta szellemi, lelki pusztításra, az egyház integritásának és identitásának általa vélt feladására igyekezett felhívni a figyelmet. A szeretet mindig elnyeri e világi büntetését, mondja keserű szavakkal a cinikus, hitetlen utókor. Igazolásként hivatkoznak a jeles vértanú filozófusnak, a keresztény fenomenológia és personalizmus képviselőjének, Edith Stein nővérnek az esetére, aki egész életében az igazságot kereste és azt a szeretetben, a személyek közötti kölcsönös önátadásban találta meg. Edith Stein 1891-ben a sziléziai Breslauban született ortodox zsidó hitét őrző polgári családban. A szülei hitéből kiábránduló magát ateistának valló tehetséges lány szülővárosa és Göttingen Egyetemén filozófiát, pszichológiát, történelmet tanult. Képességeire ott figyelt fel a fenomenológiai filozófia megteremtője Edmund Husserl, aki 1916-ban Freiburg Egyetemére nyerve professzori kinevezést tanársegédjeként vitte magával a frissen doktorált Stein kisasszonyt. Husserl mellett Edith önálló gondolkodóvá érett és egy olyan tudományos környezetben talált szellemi otthont, amelyben a korabeli német gondolkodás jelentős alakjai voltak ott. A keresztény etikai personalizmust megteremtő Max Scheler, a jövő meghatározó egzisztencialista filozófusa Martin Heidegger, a keresztény gondolkodás és a modern bölcselet közötti párbeszédet szorgalmazó jezsuita Erich Pszichara. Ebben a közegben az ifjú mestere vezetésével a beleérzés elméletéről írott értekezéssel doktoráló tanársegéd Husserl fenomenológiai módszere mellett kötelezte el magát, amely megismerésünk, tudásunk szubjektív, a valóság tárgyaira irányuló természete helyett egy szigorúan értékmentes, a jelenségekből a lényegre összpontosító, ismereteink valódiságát, igazságát biztosító eljárást akar találni. E módszerrel nem csupán képesek vagyunk világunk megismerésére, hanem biztosak lehetünk abban is, hogy annak tárgyait a maguk valóságában, lényegük szerint szemléletünk személyes korlátaitól megszabadulva láthatjuk. Az igazság elérésének fenomenológiai útját elemezve jutott el Edith Stein annak belátásához, hogy ez az eljárás rokona annak a realizmusnak, amely Aquino és Szent Tamás jóvoltából a katolikus filozófia sajátja, amelynek az az alapja, hogy megfelelés van az értelem és a valóság mint értelmes valóság között. A megismerés csodája éppen az, hogy érzékelésünk adatlaiból képesek vagyunk elvonatkoztatás révén felismerni a dolgok lényegét, a tárgyak és a róluk alkotott fogalmak megfelelése által pedig eljutunk azok igazságának, végső soron magának, az igazságnak a felismerésére. Ez a szellemi élmény fordította Edith Stein figyelmét a hit, mint az igazság feltétlen keresésének és birtoklásának képessége felé. A nagy barokk misztikus ávilai Szent Teréz életrajzát olvasva látta be, hogy az igazság keresése nem más, mint Isten keresése, minden értelmes emberi létezés kiinduló pontja és célja. Ez alapvető változásokat hozott Edith életében. 1922 elején a keresztségben a Teréz nevet véve fel, belépett a katolikus egyházba, feladta egyetemi állását, és 1923-tól a speyeri dominikánus nővérek tanítóképzőjében dolgozott. A nagy angol konvertita vallásbölcselő John Henry Newman és Szent Tamás műveit fordította, a fenomenológia és a keresztény hagyomány Husserl és Szent Tamás egyeztetésén fáradozott, antropológiai, pedagógiai, bölcseleti előadásokkal és művekkel lépett a nyilvánosság elé. Tamás lételméletéről írt a fenomenológiai módszert alkalmazva könyvet. A keresztény hit lényegét keresve Végső és örök lét című művében jutott arra a belátásra, hogy a teljes igazság a keresztény hitben Krisztus megváltást hozó kereszt halálában van, amely világossá teszi, hogy a világ lényegét jelentő igazság magának az igazság forrásának, Istennek a lényegében, a létezés teljes valóság átfogó, mindent felülmúló szeretetben van. A szeretet a jóra való átadottság. Átadottság valódi értelemben csak egy személlyel kapcsolatban lehetséges. Így a szeretet teljes és valódi értelemben csak személyek között jöhet létre. Összegzi hit tapasztalata lényegét, a személyes partner szeretet Isten megtapasztalását ebben a munkájában. A következő években Münsterben középiskolai kollégiumban tanított, ám állását Hitler hatalom átvétele után zsidó származása miatt feladni kényszerült. Belső lelki történéseiről keveset tudunk, de 33 őszén jelöltként a kármelita nővérek kölni kolostorába vonult. A következő évben a keresztről nevezett Teréz Benedikta néven magára öltötte a rendi öltözéket, 38-ban pedig komoly lelki felkészülés után örök fogadalmat tett. Előjárói 38 végén zsidó származása miatt biztonsága érdekében a hollandiai Echt Karmelita kolostorába küldték, ahol keresztes Szent János a nagy rendtárs misztikus életét, gondolatait elemző Krisztus megváltó áldozatának minden emberi értelmet felülmúló, ám azt megvilágító természetét, a kereszt titkát vizsgáló művén, a kereszt tudományán dolgozott, és egyre többet foglalkozott a misztika, a hitélmény, a lelki élet kérdéseivel. Amikor 1942 nyarán a holland püspökök körlevélben ítélték el a fajelméletet és a deportálásokat, a gestapó megtorlásul az addig mentességet élvező zsidó származású keresztények, közötte szerzetesek és papok deportálása mellett döntött. A származásának tudatában és katolikus hitében is rendíthetetlen Edith Stein augusztus 2-án internáló táborba került, 5 nappal később pedig egy transzporttal Auschwitzba vitték, ahol még megérkezésük napján augusztus 9-én gázkamrába küldték. A háború után hagyatéka gondozására archívum létesült, megjelent összes műveinek gyűjteményes kiadása. Gondolkodói életműve, személyes tanúságtétele, a belőle áradó szeretet erősebbnek bizonyult a gyűlöletnél és a halálnál. Emberi, erkölcsi, gondolkodói nagyságát a magát egyebek között Edith Stein szellemi örökösének is valló II. János Pál pápa ismert el, amikor a hit mártírjaként 87-ben boldoggá, 98-ban szentté avatta. Stein Szent Edith 1999 óta Európa társvédőszentje, az árvák és mártírok égi patrónusa. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották. Mária Rádió.